İthon Erdeği'den.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Bibarc falvára kalózoljuk Önöket. A falu közigazgatásilag Baróthoz tartozik, tőle 5 kilométerre fekszik keletre. A települést 1332-ben Bibut alakban említik először. Neve valószínűleg a régi Tibort személynévből származik. A falu felett emelkedő 617 méter magas Várbükkhegy tetején állnak Tiburc várának romjai. Eredete, sorsa ismeretlen, valószínűleg vaskori eredetű. A Dungópatak bal partján bronzkori telep maradványaira bukkantak. Híres, borvízforrásokban rendkívül gazdag területéről, vizét messze földre is elvitték fuvarosai. 1880-tól palaszkozták is. A monda szerint gyógyforrásait Tiborc fakasztotta a Szent Annató feletti tündérvárból feleségek kívánságára. Gyógyvízű fürdője 1972-ig működött. Református temploma a 13.-14. század fordulóján épülhetett. A 15. század elején gótikus stílusban átalakították. 1762-ben bővítették, tornyát 1794-ben átépítették, mai formáját 1897-ben nyerte el. Belsejét 15. századi freskók díszítik, melyek közül az északi falon látható a Szent László legenda. Ortodox templomát 1937-ben építették, de 1940-ben lebontották. Bibarc falva temetőjében látható Borbát László 1848-1849-es huszárszázados síremléke.
Több szülőnek muszáj volt elvinni a gyerekét Barótra.
150 kocsi állott a kapu előtt az úton, hogy rakodni tudjanak. És ma dolgoznak 20-25-ön a borvízni.
Sokat csináltam ilyen vadász jelenetekről.
Közös élet volt, közmunka élet is volt. És van is most is, amikor szükséges, mert egyik a másikon szoktunk segíteni.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Hargita Népi Együttes muzsikál. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Tündei Bolya vagyok, címzetes tanítónő a Bartalis Ferenc elemi iskolában. 0-tól 4-ig működünk, egy óvodai csoportunk is van, vegyes csoport, egy óvónővel.
Régebben volt itt 5-8 osztály is. Miért szűnt meg? Olyan kevés a gyerek?
Igen, valószínűleg, hogy a munkahely hiánya okozta ezt, hogy megszűnjön. Több szülőnek muszáj volt elvinni a gyerekét Barótra, már óvodáskortól, vagy ahogy tetszik, már bölcsődétől. Mert egyedül Baróton van bölcsőde, ahol befogadták az ilyen pici gyerekeket, és a szülők kénytelenek voltak ott hagyni, hogy tudjanak munkába menni.
Ezt az 5 osztályt most hány tanerő tanítja?
2 vagyunk, egyik tanítónőnek 2 osztálya, a másik tanítónőnek 3 osztálya, tehát összemond osztályok vannak.
Ez összességében hány gyerek?
16.
Kimondottan bibarcfalvi gyerekek, vagy beszállítanak valahonnan?
Az utóbbi időben ez szerencsénkre, és köszönjük, hogy megbíznak bennünk. És értékét látják a falusi tanításnak is. Barótról is hoznak gyerekeket, és költöznek most már fiatalok is a faluba, akik ideiratták a gyerekeiket, holott minden nap Barótra mennek dolgozni. Meg tudták oldani, hogy délbe kiveszik, és akkor van felügyelet délután a gyerekeknek.
A közeljövőben lesz-e gyerek az iskola számára? Vagy szép csendben elfogynak a bibarcfalvi gyerekek?
Több fiatal költözött a faluba, tértek haza külföldről, ennek köszönhetően úgy néz ki, hogy emelkedőben van a létszám, tehát az óvodánkban már 16 gyerek van, az 5 évvel ezelőtti 9-10 gyerekhez képest.
2020 tavasza óta a tanügy helyzete sem rózsás, mert hol tanítunk, hol online tanítunk, hol nem tanítunk. Hogy lehet megoldani, hogy optimálisan menjenek a dolgok? Mert bizonyára sokat küszködtek ezzel az egész helyzettel.
Hát az online tanításról azt tudom elmondani, hogy mi az összevont osztályban tanítók hátrányban voltunk, vagyis sokkal nagyobb nehézség volt, mert kénytelenek voltunk szétválasztani az osztályokat, tehát hosszabb programmal dolgoztunk, mert például osztályt online egy időben nem lehet tanítani.
Tudják fogadni a gyerekek azt, amit a tanítónéni előkészített? Vagy volt gyerek, aki be tudott kapcsolódni, volt, aki kevésbé?
Utolsó napokig sokat küszködtünk, tehát ugye első fázisokban az eszközbeszerzés, meg a kezelés okozott problémát, de folyamatosan az internet sebessége, és hely szűke is, na, tehát családokban, ahol 2-3 gyerek kellett, meg nálunk is példa volt, hogy 2 gyerek és tanító, tehát itt teljes osztályterem, teljes iskola volt felszerelve.
Amikor normálisan működik a tanügy, meg ez az egész rendszer, a bibarszfalvi gyerekek például ilyen mesemondóra szavaló versenyre eljutnak?
Igen, igyekszünk egyre több programban részt venni, tehát amit a Baróti Gál Mózes és hozzátartozó iskolák, amit szerveznek, megyei szinten is próbálkozunk, hogy lehetőség szerint vigyünk gyerekeket, de rengeteg tevékenységünk van a faluban, amit mi magunk csendjében szülőkkel közösen végzünk.
Milyennek a körülmények? A szükséges minimum megvan a tanításhoz, vagy azért úgy jó volna, hogy egy kicsi nagyobb odafigyelést kapna az iskolájuk?
A szükséges minimum az megvan, mert födél van a fejünk fölött, meleg van, és akarat van, mindenből próbáljuk kihozni a legjobbat, hál' Istennek tényleg támogató szülői közösségünk van, amiben tudnak eszközökben is bármiben segítenek, más felszereltség, hát igyekszünk, próbálkozunk innen is, onnan is anyagokat még beszerelni, de ilyen elektronikai dolgokkal nem vagyunk ellátva. A saját eszközeinket használjuk mi pedagógusok. Van az iskolától kapott egy-egy számítógép az osztályunkban, na de eléggé megüregedtek azok is.
Mi ad elégtételt a tanítónéninek?
Elégtétel számomra az, hogy itthon érzem magam. Egy befogadó közösségben vagyok, segítő közösségben vagyok, és én úgy érzem, hogy a gyerekeim, vagyis az osztályban levő gyerekek örömmel mennek haza.
A Gál Mózesbe folytatják tovább, vagy van arra példa, hogy negyedik osztály után nem Barótot választják a szülők?
Ilyenről nem tudok, amióta én itt tanítok, tudni, 2016-tól vagyok a faluban címzetes tanítónő. Nem tudom, hogy ötödiktől már más városokba mentek volna, többnyire a Gál Mózesbe folytatják.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Szabó Miklós vagyok, Bibarcfalváról.
Milyen az élet most Bibarcfalván?
Hát úgy tudnék fogalmazni, hogy az élet nem nagyon változott, már elég szomorkás volt a Covid előtti rendszerben is, viszont fogyunk a faluba, és ez nagyon bánt, mert az utcán, ha az ember kimegyen csak az üzletbe, vagy egy távolabbi ismerőséhez, az utcán ritkán találkozunk egymással, sajnos.
Most nem is igazán lehet találkozni és összejárni, de a járvány előtt akkor még összejártak az emberek, vagy már azelőtt is kikopóba volt ez a jó szokás?
Azt lehetett észlelni, hogy már egy jó pár éve a fiatalság megfogyott, az idősek kapu elejébe kiállnak, de nem nagyon jönnek mennek. Tehát az élet azért mégiscsak más volt.
Pedig régebben közmunkáztak, közösségi élet folyt Bibarcfalván is.
Úgy van, úgy, mint egész Székelyföldön. Közös élet volt, és közmunka élet is volt. És van is most is, amikor szükséges, mert egyik a másikon szoktunk segíteni. Tehát már belenevelkedtünk gyermekkorunk óta, ugye? Ez régi hagyomány is, mert mindig szükség van egy nagyobb munkálatra, legyen ott építkezés, lehet egy árvíz utáni takarítása, a lefolyóvíznek, ezeket szívesen részt vettünk mindannyian.
Nagyon kellett nógatni a falustársakat? Vagy hogyha baj volt, akkor mindenki jött hívás nélkül is?
Gyakorlatilag nem szoktuk ezt hívni, de mikor tudjuk, s lássuk, hogy hol van a probléma, melyik részletben a falunak, és ott már, ha a gazda nekiállott, hogyha nem voltunk értesítve, és szívesen, akinek szabad ideje volt munka után, szívesen mentünk és segítettünk. Mai napig is.
Most legalább a rokonság, a család az úgy segíti egymást?
Általában igen, csak a családok annyira megvannak ugye fogyva, hogy egy nagyobb közösségi munkában már azok is odaállnak, kinek van ideje, az idősek meg esetleg útba igazítsák a fiatalokat, de még működik ez a rendszer, működik. De viszont aki nem rókon, nem családból való, az is szívesen odaáll és segít.
Van sok fiatal Bibarc falván?
Nincsen sok fiatal, sajnos van több mint 15-20 éve, össze vannak vonva az óvodák is, az iskolák is, az 1-4 osztályból lett 2 osztály, ami 50%-os kapacitással. Tehát több mint 18-20 gyerek a 700-750 lakósú faluba nincsen több.
Mivel foglalkoznak a Bibarc falviak? Mezőgazdasággal, vagy eljárnak mondjuk Barótra dolgozni, vagy máshová?
Úgy általában a munka a faluba, természetesen a mezőgazdaság, és az is kéne legyen, mert mindenki a területet visszakapta, hogyha nincsenek örökösök, valakit megbízott, valaki által művelve vagy kaszálva vannak a földek. Tehát ez így működik, és a támogatást is 90%-ba igénylik. De viszont a fiatalok egy olyan 8-10 személy eljár Brassó vidékig el, tehát egy olyan 50-80 kilométerig el minden nap, vagy olyan is van hétvégeken jön haza. Dolgozni vannak inkább az építkezésben, most visszaindult Barót vidékén is, Brassó vidékén is, az építkezések is oda eljárnak.
Bibarcfalva a borvizéről is híres. Ott dolgozik-e a töltődénél Bibarcfalvi?
Hát ez így igaz, híres, mert a 1870-es években már be volt jegyezve a telekönyvben a közbirtokosságnak is a legelső baros forrás. Fent az iskola mellett a fenyő alatt, ami a közbirtokosság tulajdona mai napig is telekönyvön. A mostani töltődében Bibarcfalviak dolgoznak, 2 működik, egy a felső, a régi, és az új változat, ami 74-ben indult el, az is működik, de a kapacitása az azelőtti 20 éves termelésnek szerintem csak 10%.
Miért ilyen híres ez a Bibarcfalvi borvíz? Mire jó? Milyen az összetétele?
Az íze, meg az az ásványi só tartalma nagyon finom volt. Viszont, hogyha megtöltöttük az üvegeket, és hűvösájt a pincébe leraktunk, még 7 múlva is ugyanaz az íze volt a természetes szabadon kifolyt víznek. Viszont a palackozott, ugye a pénzhajsz, ami a mi miatt inkább szódavízé változott. Sajnos, ezt kell mondjam, ez a valóság.
Hosszú ideig a közbirtokosságnak is elnöke volt. Minden területet sikerült visszaszerezni?
Ha minden területet még nem, még van vissza kérnivalunk, erdő is, legelő is, de viszont a legelőinket 100%-ből használjuk, mert 2005-ben, mikor megjelent a 169-es törvény, akkor azt is vissza lehetett kérni, ki után örökös nem maradt, és a közbirtokosság kérte vissza a területet. Ebből Bibarcfalvának van 169 hektár legelő, amit még használunk, birtoklevél nincs rá, mert még a Földosztó Bizottság nem tudta elkészíteni ilyen-olyan okokból, de szerintem azt már csak meg kellett volna csinálni, hogy birtokba helyezzenek. Viszont a nyilvántartásunkban van egy igazolás, amely a közbirtokosság tulajdona volt a régi, és emvéget mi használjuk, és az adót után természetesen fizessük. Erdő terület nagyon kevés van, ami nem kapódott vissza. A Renepénél, tehát a régi állami erdészetnél, ott még szerepel egy olyan 4-5 hektár erdő, amilyen csonkokba kimaradt. És az még a mai napig sem, viszont a nyilvántartásban kérésben benne van, jogos kérésben, idővel letéve, reméljük, hogy azt is visszakapjuk. 2000-től a megalakulás óta elég sokat dolgoztam kollégákkal együtt, de inkább a fő hajtóerőt én biztosítottam, fölkutattuk ugye a telekönyvi területeken a határhalmokat, térképeket kerestünk, a régieket, és egyeztettünk az új területtel, és azt szerint kértük vissza. Tehát idegen területet nem kaptunk vissza mástól, nem is kértük azt ott.
Most a stafétát átadta más az elnök, de azért bizonyára a véleményére még mindig adnak a közbirtokosságnál.
Hát igen, a közgyűlésekben nagyon kevesen járnak sajnos az utóbbi években már, mert a fiatalok, akik utódok volnának ugye a közbirtokosokban, s részesedést kapnának örökség után, vagy megcsinálták az örökséget, de úgy se jönnek el, viszont vagy munkahely köték, és az időseket már ugye, aki már 70-75-ön felül van, nem nagyon járnak el gyűlésbe se, ezért nem könnyű a döntés. Viszont rendes beszámolót mindig tartottunk mindenféle mozdulatról, pénzköltségekről, 20 év alatt, ami tűzifa volt azon a területeken, mert ugye különböző korosztályok vannak, szóval az ültetéstől egész a 250 éves cserváldig, ezek külön korosztály, különböző vágási lehetőség vannak az üzemterben, amit ugye erdészeti mérnökök állapítnak meg, és azt szerint gazdálkodunk. De a tűzifát, ami volt összterületünkön mindig, abban a százalékban mindent kiosztottunk, tehát nem adtunk el semmit. Viszont a műfából, ami megmaradt, abból tartottuk fel a gazdaságot. Plusz még a legelő támogatásból is, ami nagyon jól jött, sokszor még peresőgyünk is volt, amit meg is nyertünk. Mindenképp vigyáztunk, és vigyázni fognak, gondolom, az utódok is, hogy ami köztulajdon, az maradjon is köztulajdon, nem eladó, és nem árusítható el.
Említette beszélgetésünk elején, hogy nehezebb volt a világjárvány előtt is, most sem könnyű. Milyen jövő vár Bibarcfalvára? 10 év múlva mit kapunk, ha ide jövünk Bibarcfalvára?
Hát 10 év múlva az elég rövid táv, ugye egy falu élete vagy egy közösségről beszélve, de viszont 10 év múlva is fog lenni változás. Sajnos az, hogy a nagyobb korosztályok, azok már nem fognak létezni, ugye ez már biológiai folyamat is, amit nem lehet megállítani, ők eltávoznak, viszont a fiatalok, akik kevesen szaporodunk, ugye, és akik kevesen is vannak, legalábbis annak is 10%-a lesz helybeli lakos. Közösségbe és közösségért több mint 40 éve dolgozom. Tehát ez volt a bányavállalatnál is 7,5 évet. Én benne voltam a vezetőségben, a Varóti medencében, a barnaszén termelésben is, de csak engem akartak, hogy legyek vezető a szakszervezetén keresztén belül. Nagyon sokan mai napig is köszönnek, visszaköszönök természetesen, de nem tudom honnan sokan emlegetik, hogy a bányavállalatú, amikor 90-ben 3000 ember dolgozott, nem volt személyesen ismeretségem sok emberrel. De viszont azért 17 éven át annyit dolgoztam a bányavállalatnál, rendeztünk bányásznapot, közösségi dolgokat, és mindig jó közösség volt a bányász, és oda eljöttek a bányásznapokra, nem csak a bányászok, a családjai eljöttek a szomszéd falvakból, és így egy gyönyörűség volt. 2005-től Bardos Miklós a Székely Tanácsának az elnöke is vagyok a mai napig is. Sok emberrel találkozunk, sok közösséggel. Mi voltunk azok, akik megtörtük a jeget, és a Székely Nemzeti Tanács keretén belül megkezdtük a népszavazást Székelyföld önrendelkezéséig.
Vagyok Bibarcfalvi, 82 éves. Rossz gyermekkorom volt, megedződtem.
És nagyon sok mindennel is foglalkozott, tehát benne van a vérébe ez a szervezés, a jövés-menés. Hát hogyha csak azt veszük, hogy a töltődéni szekciófőnök is volt éveken keresztül, akkor még nagyon jól működött ez a borvíz töltőde?
150 kocsi állott a kapu előtt az úton, hogy rakodni tudjanak. És már ma dolgoznak 20-25-ön a borvízni.
Miért ez a fogyás?
Ez azért, hogy akarattal tönkretették, hogy a magyarok menjenek el innen, és ne jöjjenek haza.
Pedig híres volt a Bibarcfalvi borvíz, és éppen ma elmondtam, hogy régebben még láttam az üzletekben, most meg nem tudom, egyáltalán forgalmazzál?
Állítólag nagyon gyenge, le van járva a borvíz úgy, hogy a gépeket megjavítani nem tudják. Évek hosszú során fizettek úgy, hogy egy évi fizetésből kiesett 3-4 hónap, amíg nem adtak pénzt egyáltalán. Ez a borvíz csak egy pénzmosásnak van.
Ez azért fájhat önöknek.
Olyan múltan rendelkezik. 1854-ben, mikor újra akartak szervezni az osztrákok elleni erdővidéki csapatokat, innen Bibarcfalváról szekérrel vitték Mak Józsefnek a leveleket, úgy hordtak ide. Ezt a kötetésbe
volt. Volt fürdő is, az is tönkre van menve. meg sok minden volt,
még
ami most...
A rendszerben dolgozott a fürdő. Ebben a szép demokráciában nem menjen semmi sem. Nézd meg, a táplom mellett van egy épület, amelyik valamikor egy híres épület volt a községben. Jó gazda embereké, tanár emberi. 18-as szarufák vannak benne. Bé van szakadva a tetej. Hát hogy lehet ilyen csinálni? Ami magyar középületek, az mindentünk menjen innen a határon keresztül, minden állomáson, a volt állomás épületek tönkre vannak téve. Tönkre, rendesen. Ami magyar, azt el akarjuk tüntetni egészen.
Na jó, de ez miért jó nekünk?
Nekünk nem jó, nekik jó.
Én úgy értettem, hogy miért jó ez Romániának.
Hát építnek helyett egy ortodox templomot, és azt mondja, ők voltak itt.
Néha napján nem emlegetik a bibarcfalviak, mert pártitkár is volt a régi időben, hogy kapcsolatai révén miért nem szól valahová, hogy esetleg mozdítsanak valamit itt bibarcfalván.
Jaj, mozgattam, de nincs kíván mozdítsunk. Ez a jardami bibarcfalvon 1967-ben csináltattam, akkor néptanács elnök voltam. Csak jött egy olyan sorcsapás az erdővidéki falvaknak, hogy Barőtből város kellett csinálni, és összecsaptak vele. És a falvakat tönkretették. Legalábbis bibarcfalvat komplett tönkretették. Bibarcfalva a legutolsó lett erdővidéke.
Ha nem kapcsolják Baróthoz, akkor most virágzóbb bibarcfalva?
Igen. Már mindenki mondta. Én meg is csináltam egy tabelt, a két falut, Bodos bibarcfalvat lejártuk, és akkor Orbán Árpád bőt a megyei elnök, és jóba hagytak Biborszol a leszakadását Barőtről. Na de elmentek a barőtiak, be a prefektus, Fodor Feri volt a prefektus, és azt mondták, hogy nem időszerű Biborszol a leballása. Iparral rendelkezett, néptanácsnak meg volt a hája, akkor még nem, a tanács tulajdona volt a kollektív gazdaság épülete.
Az, ami ma romokba áll.
Mindent el lehetett volna intézni.
És régebben pedig itt 8-osztályos iskola volt. Ma már csak 1-4 működik, és elég igen, kevés gyerekkel.
Magyar Hermany, Kisbacon, Bodos iskolába. Internátus volt abban az épületben, melyik most menjen tönkre. Ott tettünk. Ennünk adtak abba a gyomorú ráncérbe. Csak annyit kellett mondjuk, éljen a Román Népköztársaság, amikor az ételt elfagyasztottuk. És ennünk adta. Most pedig nem ad senki semmit se.
Manapság jönnek-e a fiatalabbak megkérdezni, mi volt régebben, hogy működött? A mai embert érdekli a múlt? Vagy úgy elfásultunk ebben a nagy jólétben?
Igen, de legtöbbet nem.
Annyi mindent elmesélhetne a kommunizmusról, a régi világról, tehát, hogy mit, hogy lehetett volna jobban csinálni?
Lehetett volna mindent jobban csinálni, de mikor más parancsol, akkor annak végre kell hajtani az utasítását.
Molnár József vitézi rangban van. Ez a vitézi rang, ez honnan jött, miért kapta?
Valójában ez örökös. A nagybátyám Horthy Miklósnak a hajóján volt a Navara és a Viribuszoniti szajondozógat 8 évig. Gyermeke nem volt, és így örököltem tőle a vitézséget.
Gondolom büszke erre.
Én büszke vagyok, de mindjárt semmire se tudok büszke lenni, mert menni se tudok, úgy megvénültem.
Valaki tudja, hogy ön vitéz Molnár József?
Horthy Miklós február 9-én halt meg, van kopja állítva a templomkárba, ami nem sok helye van, és megkoszorúztuk azt is.
Én úgy tudom, hogy van egy kis magánmúzeuma. Mi van ebben, mi látható?
Ahol kaptam valami régi képeket, mi meg nagyítattam, lefóliáztattam, hogy ne menjen tönkre. Több mint 500 darab képe van, de nincs hova felrakja. Ilyen vénemben nem kezdek építeni. Magyar csendőrök. A Horthy korszakból, 40-45-ig az a korszakból, csak az a helyzet, hogy mikor szárazajtan megtörténtek a kivégzések, a magyar lakta településen kinek milyen Horthy vagy valamilyen képe mindent eltüntette. Egy-egy azután szedte elé a kéményükből, amit nem használtak, oda dugta el. És azokat is mind megnagyította.
A képeken kívül ilyen más tárgyak is vannak?
Egyetlen egy jelvénye van, mert minden tengerésznek a nyakába volt az osztrák korona, és a Viribuszonitis az oldalára fel van körbeírva, az a jármét megkaptam egy barúti fiú, halászott itt a patakba, és ott kaptam meg a Gyula bátyám évőt.
Látogatható ez a magánmúzeum, vagy ha az ismerősök jönnek és érdekli a téma, akkor esetleg megnézheti?
Nézték meg, mint Biborz halvar. Tudja, mit mondok? Van az emberekben kicsi ritséges. Vagy az, hogy hát, mit szöktesi, kommunista volt. Azt kérdezem a mai fiataltől, hogy hova állana B? Amikor azt kérdezték, mikor ment munkába valahova, partag vagy egy kis nám, necer írdal a bélépési nyilatkozott a csakoroszna felbeszünk.
Ha úgy veszik fel az embereket, hogy aláírják az elbocsátásukat is aznap, úgyhogy nagy különbség azért nincsen a két rendszer között.
Főleg, aki tudja, vezetőposztot nem tűthetett be senki, aki a NAV tagja partna. Én belül magyar voltam mindenkor. Én a román igazgatóról kabátot levettem itt a borvizet.
Sokszor a szemére hányták azt, hogy kommunista volt most 89
is.
Után?
Most is.
Olyanok, akik nem voltak soha pártagok? Vagy olyanok is, akik azok voltak, mert az kellett legyen?
Nekik, azt mondtam, oda se vettek be tégedet. Rosszul esik, de próbálom tűrtöztetni. Én, amit csináltam, Biborszfalvat, bevittem C-divízióba, Biborszfali borvízüzem, amit a megyei tanács elvett, meg kiesett kézdivásárhely, és odadta a kézdiba. Én a Bukarestben mindent lejártam, meg volt a sorsolás, minden, mikor hazajöttem, akkor vártak itt, hogy által kell adni. A bányaigazgatónak az irodájában 3 napig nem írtam volna. Kijött Hankes, a szekuritáténak a főnöke, és azt mondtam, nem tudok bemenni a fürdőre, sörös üveggel haigálnak az emberek. És azt mondja, maga megjed egy kép puftő. Mondom, mert szép maga, ő pont maga mondja ezeket. Volt egy árdészünk, fele magyar, fele román, az apja román, vagy az anyja magyar, dobollői. Azt mondtam, hogy jöjjenek is, tartsanak gyűlést a falun, amelyet a nép tartotta a fadba a csapatot. Akkor jöttek ide, amikor már elvették tőlünk. És a megyei párbizottságnak akkor Kös János volt a sporttal foglalkozó titkára, felállott az árdész, ez a Dringer Nikolaj, és azt mondta, hogy a sportból miért csinálnak politika? Azelőtt nyárta meg ifjúsági világbajnokság, Nádia Komenecs Montrealba 3 aranyérmet. Azt mondja, ha Nádiának az aranyhelyet bronzot akasztottak volna nyakába, mit szólottak volna? Ne csinálnak. 3 nap múlva behívattak, levült vetkeztetve az árdész ruhából. Ilyen volt a törvény.
És akkor mégis hogy írta alá? Rákényszerítették?
Kijött az igazgató, Péter Alpi volt az igazgató Sepi-Szentgyörgyön. 3. nap, mikor két, azt mondja, hogy mondom, mit kerülget igazgató? Ulla meggyőzték maga. Hát azt mondták, hogy kitett engem igazgatón, nem a partunk. Szóval eladott minket. 10-re vagy a hív, azt mondja a barőtös, mondom, igen. Akkor sem akartam alá írni. És azt kérdezték maga, kitette oda főnünk. Maga azt csinál, amit mi mondunk. Nem, akik csinálnak azt, amit akarnak, én innentől van bejön. Aztán ez így maradt. Munkásgárdát irányítottam. Az, hogy C-divizió csapatot tudtunk fenntartani, Sepi-Szentgyörgyön a színház aligazgatója, Bálkai Balázs, a nagyon jó viszonyban voltunk, onnan hoztam a ruhákat. Nem akar milyen színdarabokat, meg Arlo Goldonitől a fogadósnit, Moliértől a képzelbeteg, az Uratnán Pulgar, mind ilyen darabokat adtunk elé. Dandin Gyuri, ezeket. Úgyhogy nem szabadott előadást megtartsuk az utolsó héten. Egy héten keresztül egy kocsit küldtem Sepi-Szentgyőre, Berkő György, Botka László. Egy hétig itt edzettek minket a színpadon, hogy ők állítottak színpadra. Akkor azt mondtuk, hogy Ceausescu ilyen rossz, olyan rossz a magyarokkal szemben. Ma sokkal rosszabbak a magyarokkal szemben, mert szemünkbe mondják, hogy takarodjunk el innen. Szemünkbe. Akkor nem mondták, akkor dolgoztak színfalak mögött. De csináltak az övéki. Lefestik a táblainkat, a temetőinket akarták eltenni lábalul, mert ott volt a magyar történelem, amit nem tudtak megváltoztatni, csak úgy, hogy a falvokat le kell bontani, és ez így ment.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ozsvát Hajnal vagyok, a Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesületnek az elnök asszonya. 2009. november 9-én indultunk, 30 taggal, és most jelen pillanatban 27 tagunk van.
Miért ez a fogyás?
Öregedünk, és holnak el. És nem akarnak a fiatalok egyáltalán csatlakozni, hogy aki elmegy nyugdíjba, hogy jönne.
Kimondottan a tagok csak bibarszfalviak, vagy bibarszfalvi kötődésűek is jöhetnek?
Jöhetnek, de egy tagunk van baróti, a többi mind bibarszfalvi. Mi minden vasárnap találkozunk 3 órakor. Most a járvány véget nem találkoztunk, de minden vasárnap találkozunk, és általában egy olyan 9-től 15 személyig jelen vannak, és ez az idő alatt nagyon sokat tevékenykedtünk.
Mit szoktak csinálni?
Pályáztunk, hogy egyesületek vagyunk, és tudtunk pályázni, nagyon sokat kirándultunk. Ha nem tudnám megmondani, hogy hány kirándulást szerveztünk, minden negyedében megtartjuk a szülinapot, szerepeltünk minden évben, 2 éve kimaradt, mert megkezdtünk öregedni.
Milyen előadásokat hoznak össze? Színdarabokat tanulnak be, vagy verses zenés műsorokat?
Színdarab, ilyen komikus jeleneteket, és azt elé szoktuk adni itt a kultúrotthonba, és még szerepeltünk egyebütt is elmentünk, más nyugdíjas klubhoz. Tartottuk a vargyasi nyugdíjasokkal a kapcsolatot, a sepsiszentgyörgyiekkel, Magyarországról a sarkadiak, voltak az apaiak, de sajnos azokkal a távolság miatt megszokott. Mert öregedünk, így megszokott.
Általában az ilyen klubokban kézimunkázni szoktak a nők, a férfiak esetleg sakkoznak, kártyáznak. Itt önöknél ez divat-e, vagy annyi mindennel foglalkoznak, hogy már erre is nincs idő?
Hát itt sajnos nem. Gondolkodtunk abba, hogy valamit jövőn a csinálni, hogy így kötni, vagy varni, vagy valami, de mivel, hogy vasárnap gyűlünk össze, hát akkor menjünk 80% a templomba, és akkor mi úgy tartjuk, hogy a vasárnap az a hetedik nap, és azt megünnepeljük. Vasárnapi nem szoktunk kézi munkálni, vagy valami.
Hogyha valaki hallja most a beszélgetésünket, és azt mondja, hogy ebbe a sok jóba én is részt vennék, akkor mi az eljárás? Kell jelentkezzen, vagy hogy léphet be a klubba?
Igen, a belépési díj 10 láj. Azzal beáll a klubba, és minden hónapban kell fizetni 5 láj tagságdíj. Ez a tagságdíjat szoktuk fordítani, hogyha megemlékezünk koszorút. Március 15-én vagy az iskolánál kopjafa van az iskola névadójáról, és van még nálunk egy olyan szokás a klubba, hogyha meghal valakinek az élettársa, vagy a hozzatartozója, akkor 50 lájjal. Nem sok, de úgy gondoltuk, hogy az is többet ír a semminél, és ezekből a pénzekből szoktuk ezeket pöltölni is.
És említette, hogy nagyon sokat kirándultak, legalábbis amikor lehetett kirándulni, és reméljük, hogy a közel jövőben még lehet. Kedvezményesen vannak ezek a kirándulások? Kell fizetni, vagy azt hogy oldják meg?
Pályáztunk kirándulásra. Úgy is volt, hogy abból, amit kaptunk pénzt, abból egy kirándulást le tudtuk bonyolítani, úgyhogy nem kellett fizetni egy tagnak se, egy lágy se. És nagyon sokat kirándultunk, nagyon sokat. Például két rendbe pályáztunk székelyruháról. Az egyesületünknek van 6 női székelyruha, és 3 vagy 4 férfi.
Ezeket a székelyruhákat mikor használják?
Mi használjuk így például március 15-én, vagy a műsort úgy állítottuk össze, hogy abban a székelyruhának kellett, hogy szerepeljén. A színdarabban nem, de volt tánc, olyankor szoktuk használni a székelyruhát, vagy hogyha meghívtak valahova, s elmentünk oda a vendég szerepelni akkor.
Mondták, hogy itt Bibarcfalván van egy férfi kórus. A nyugdíjas klub nem gondolkodott abban, hogy ott vannak nők is, férfiak is, esetleg egy ilyen kórust összehozzanak, mert alkalomattán azért, ha amúgy is ilyen jó énekes közösség a Bibarcfalvi, akkor talán darra fakadhatnának.
Az a helyzet, hogy ezeknek a nyugdíjasoknak azt lehet mondani, hogy szinte fele nőszövetségi tag. És a nőszövetségi tagokat ugye a tiszteletes úr tanítsa. Ott énekelünk. És akkor, hogy mi tudnánk hivatalosan énekelni, oda kéne egy olyan vezető, aki ott van, s taníts. Evel, hogy a nőszövetségnél ott vagyunk, hát ezért nem...
Ki éneklik magukat a nőszövetségbe?
Igen, a nőszövetségbe.
Legközelebb milyen tevékenység van kilátásban?
Most már a koronavírus véget erősen gyenge évet zártunk, na de attól eltekintve jó örömmel menjünk, jó hangulatba, töltsük el azt a 2 órát, 3 órát, attól függ, hogy mikor mennyit ülünk, és készülünk a 4. évi szülinapra. Azt úgy szoktuk megszervezni, hogy van egy pohárka pálinka, van valami sütemény, akkor a vendéglőtől megrendeljük az ételt, flekkent vagy indiferent, hogy mit, akkor van egy kicsi édesség, kávé, énekelgetünk, és mondják, hogy milyen jön, már halljuk, ha mondom, gyertek ember, mert ők is tudtok énekelni, akkor is velünk múlatni együtt, de nem akarnak jönni. Az a sajnos ebben, hogy a legfiatalabb tagunk és 65 éves. És a többiek pedig olyan is van, amelyik már szinte 80.
Bajnak nem baj, mert nem sokan érik meg ezt a kort.
Már a tevékenység kezd alája menni, mert hát öregedünk. Hát én is 71 éves vagyok, már 71 éves. Ezelőtt már ilyennel nem is foglalkozott.
Szilágyi János vagyok, Bibarcalvi lakulós.
Régebben vadőr volt, ismeri itt a környéket, a vadállományt ismerte, az erdőket ismerte.
Hát én most harmadik éve, negyedik, hogy nyugdíjba jöttem.
De nem hiányzik az erd, a természet?
Hiányzik, főleg azért, mert itton unatkozom erőssel. Kalán megyek fényképezni, vagy szétnézni, mert szerettem azért még a nyomokat megnézni, hogy milyen az állomány, de sajnos az állomány nem tudom mi okból, de nagyon megcsapkált. A disznókat azt értem, mert azt Pasti is érte. Medvékről annyit beszéltünk, hogy így túlszaporodtak, úgyhát az igaz, az volt is sok. Azt ott mi szaporítottuk fel. Annyit pupujáltuk őket, hogy a végén az egész csokoládégyárat, mindent oda hordtunk nekik, ugye, már valamikor legelőre csak húst tettek, vittük meg valahol a faluba egy dögló, vagy tájén, vagy mit tudom, és akkor azt ott etettük meg, de aztán elkényeztettük nagyon tápokkal, ilyen olyan. A szaporulatnak egyik oka az, hogy annyira feltápláltuk őket, hogy mikor én megismertem a medvéket, akkor esetleg egy bocsa volt. Minden három negyedik évben bocsozik, de most oda kerültünk, hogy egy medvének három, sőt most már négy bocsa is van. A másik dolog az, hogy kicsikék is megbocsoznak. A harmadik évet betöltött medvék is megbocsoznak. Mi védjük őket, mert nem tudom, milyen nagyokat látunk benne. Én azt értem, hogy a populáció meg kell maradjon námzadékről námzadékre, de igen, átűröztük. Olyan medvék bocsoznak meg, hogy azokat meg kéne lőni. Lássuk a tévében, hogy a kocsi az oda megy, az ablakból kiveszi az ételt, vagy mi. Azok nem medvék, azok csak bocsok. Komoly medve nem megy oda, ez biztos.
Hát akkor azt jelenti, hogy hosszú távon nem lesz ez jó nekünk.
Én megmondom, mi a legnagyobb baj. Mindenre van törvény, csak nem alkalmazunk egyet se. Mert például a medvére is, ugye, amikor én vadőr lettem, akkor bizony lövögettünk meg, mert akkor a külföldi jött, akkor azt mondta, hogy neki egy szép medve kell, egy nagy medve kell, mit tudom. Hajtásokból is kezdtük lőni, és akkor meglőttünk egy olyant, és ami nem valami nagy értékek voltak. Nem a vadászat, véget kerültek ők a falvakba, s a falvak közelibe, hát azért, hogy megtöltöttük az egész mezőköt Esztenával. Úgy az erdőszéleket, mint kint a tetőkön a pusztákot, Bibarcfalvának is volt legelője, de fenn volt a havasba. Csak a hazajáró tehén csorda volt, ami a faluból kijárt, s visszajárt. Na de most mezőkön, éjjel-nappal, nyár-tél nem számít, olyant is láttam, hogy akkor a hó volt, hogy 2 méteres hó, mi is el tudtunk menni. A juhok kín voltak az erdő között, s a szógam vitt egy nagy rafianetszet, mikor született a bárány abban a nagy hóba, akkor felvettes, belétettes, a fára felakasztottas, alája tüzet gyújtott, hogy nehogy elpusztuljon, még hogy egy esztena van, nem olyan nagy veszélyes dolog, de az, hogy minden esztenán 25-30 kutya van. Nagyok, mint egy borjú. Én szerintem a legnagyobb oka a vadállománynak a falu közelbe szorulását ezek az esztenák okozzák.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Hogy jött az életébe a festészet?
Bogyor Béla. Az festegetett pénzét, csinált egy szép tárképet, vagy általában szent képeket csinált, és én úgy valahogy összebarátkoztam vele, és nagyon tetszett. Én úgy nekifogtam idehoz az udvaron, mert akkor még Bibarcfalván laktam. Ő felfeljött, megnézte, és eligazított, hogy ezt így kell megcsinálni, és ezt úgy kell megcsinálni, de mindennek van egy fortéja, minden festőnek van egy más stílusa, másképp dolgozik. Úgyhogy a miénk nem nagyon talált, ő inkább olyan finomú kidolgoztam, aztán én is törekedtem arra, az a finom festés, tehát szerettem inkább én is meg, hogy nem az, hogy nagy fótokba rakjuk rá, és távolabbról látszik, hogy az tényleg micsoda, de ha közelről nézed, akkor nem tudod, hogy miféle. Történt egy olyan dolog a demokrácia elején, hogy volt egy kirándulás Magyarországra. Egyszer a feleségem volt, több ismerős sikerült ott összeszedni, és na, hogy menjünk el jövőbe szőlő szüretelni. Hát születettünk egy pár napot. Közben én, amikor mentem, hát vittem egy kicsi ajándékot, ugye, aki szerezte a munkát. Addig jártunk ki, vagy 2-3 évet, hát egyszer azt mondja nekem a polgármester, mikor kimentünk, hogy János, én csinálok magának egy festmény kiállítást Gyöngyösön. Volt egy olyan másfél hónap, 2 hónap, hogy az alatt vállaljak be 20 képet, ső ki fogja állítani. Én örömmel vállaltam ezt a dolgot, de amikor hazajöttem, akkor ijedtem meg, mert ugye én festettem így, hogy képet néztem, és lemásoltam, vagy 3 nap alatt egy képet megkínoztam. Gondoltam, na itt ebből a 20 kép nem jön ki. Na de aztán úgy belejöttem, hogy már a szemem, mikor behúntam, már láttam, hogy mit akarok én oda festeni. Úgyhogy meg is csináltam a képet.
Amúgy ezek a képek mivel készülnek?
Olajfestékes vászonra. Kiállítás nagyon jó sikerült akkor. Közben gyalog átjáró hídat kellett oda csinálni. Azt mondták, hogy faragjak kopjafákat a 2 végében. 4 kopjafát. Faragjam rá a detki címet és a magyar címet. Amor meg is csináltuk. Akkor aztán így szerre jöttek, hogy Székely kaput a tanács elejében, és kellett csináljak egy nagy játszőteren. Ki kellett faragni nyúlat, libát, krokodilt faragtam oda ki, de a legfőbb munka az egésznek a közepében egy nagy hajót kellett csinálni. Olyan volt az a hajó, mikor megcsináltam, hogy lehetett volna vízre tenni.
Bizonyára elég tételt ad, hogy ennyi munkája látható külföldön is.
Voltak több székelykapu, még Lengyelországban is kellett csináljak, úgyhogy ilyesmivel foglalkoztam. Ide sajnos nem volt felkérés.
Itt látom, hogy vannak ilyen faragott képek is. Az, hogy mit faragjon, a téma, ez mitől függ?
Sokat csináltam ilyen vadász jeleneteket, magyarban inkább, ugye ott volt ígérre, mert jöttek külföldről vadászni, és meglátták, hát ragaszkodtak, hogy kép is legyen, ne csak trofeos.
Általában mikor készülnek ezek a képek? Éjjel, napközben?
Nappal, de amikor neki fogok, akkor hiába mondják, hogy ebédidő van, vagy mi, mert akkor erősen nehezen tudnak bérni. Na, én egyet sem akarok eladni. Még eszembe sincs, hogy azért csináljam. Azért, mert jól érzem magam, mikor le vagyok ülve, s festék.
Szabó Imre vagyok, Bivorcfalváról, zöldségtermesztéssel foglalkozunk a család.
Régóta?
25-26 éve, valami ilyesmi.
A családi hagyomány, vagy önök döntöttek úgy, hogy megpróbáljuk?
Abszolút nem családi hagyomány, úgyhogy teljesen nulláról kezdtünk, vagy -1-ről. Azt szoktam mondani, hogy az első felszerelésünk az a földön kívül volt valami kapa, alsó lapát, és 2 marhakéz, és az asszonynak a 2 kicsi kezes. Így indult volt a dolog.
Mekkora területen indult?
Hú, hát az kicsi volt először, ugye, mert én dolgoztam, feleségem gyereket nevelt, a család az akkoriban inkább ilyen tehén, stb. És akkor egy darabka lett, és akkor az úgy nőtt, mert láttuk, hogy van benne pénz, fantázias. 97-8, valami fafóliát eszkabáltam, és akkor láttam, hú, ez elég nagy robbanás, akkor egy kicsit nagyobb lett. Lett 2 kicsike, akkor 2000-ben lett egy 30 valami méteres, az úgy a kasszát kiürítette, és aztán onnan úgy arra szolgattunk. Eltörött a lábam, akkor megálmodtam, hogy legyen egy olyan, hogy emelet alatt a garázs, raktár, és ott lesz a palánta nevelde központi fűtése. Vettünk traktort közben, most már 3 van, úgy növegettek a fóliák.
Akkor most mekkora az összterülete a fóliáknak? Mert most nagyon nagyra bővültek.
Most már igen, most 23 már. A legnagyobb az 110 méteres szinte, 110x10, ott már a traktorral tudunk forgulódni benne. Van egy 5-áros, és akkor itt ezen apró lépkok.
Hűtöttek ezek a fóliák?
Nem igazán, mert itt nálunk kifűteni elég utopisztikus állom. Hát kifűtjük azt a neveldét, akkor van egy 70-80 négyzetméteres következő lépésben, március közepétől, akkor ott megint fűtünk, van lehetőségen, fáskályha, Aztán vannak ilyen fátyolfóliák, úgy hívják, és azokkal letakarjuk, és az azért sokat véd.
Milyen zöldséget termesztenek?
Könnyebb lenne mondani, mit ne, mert hát szinte mindent. Kezdve az ilyen primőröktől, ami koratavasszal lesz, a saláta, ráteg zöldhagyma, spenót, és akkor úgy arra szolgattunk a melegbe, akkor jönnek a karalábék, káposzta, karfiol, utána jönnek a paradicsomok.
Ezt, amit látok, ezt önerőből hozta létre, vagy pályázatot is kihasználja?
100%-os önerő. Az egyetlen pályázat, az a proekonomikás, az volt, más pályázatom sose volt.
Bővítésben még gondolkodik, vagy ez most már a család erejét úgy kimeríti?
Azt szoktam mondani, vállalkozást, hogyha nem bővítesz, nem fejlesztesz, akkor meg fog halni. Tehát valamit mindig kell.
Értékesítési gond van, vagy amit megtermel, azt többé-kevésbe el tudja adni?
Hát, ahogy mondja, többé-kevésbé, inkább többé, mert az elég kevés, hál' Istennek, amit el kell dobjunk. Itt van a baróti piac, ami az ismertségünknél fogva nagyon jó, nagyon sokat el tudunk adni. Akkor a fiam jár udvarára, ott van nekünk asztalunk már, vagy 7-8 éve, nem is tudom pontosan. És akkor van még a nagybani piac, de szintén szoktunk vinni. Most már csökkentjük, amit oda viszünk, de még mindig kerül karfiol főleg, most már csak inkább azt termelem oda. És akkor még másik ilyen vendéglők, vagy itthonról elég sokat elvisznek, főleg palántot, de úgy szezonban is jönnek azért paradicsomra.
Lesz, aki tovább vigye ezt a gazdaságot, ha már azt mondja, hogy én inkább csak szemlélője lennék?
Hát én már szívesebben szemlélném, elég sok gond van a egészséggel, de a fiam itt lakik, fiúnokám is van, lányunokám is van, hát reméljük, hogy megy tovább. Végül és neki nincs egyéb munkája, ezt csinálja.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Kovászna megyei Bibarcfalván készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a Viszonthallásra.